Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, az Eukarisztia titkát bemutató körüljáró beszélgetés sorozatunkban. Csernai Balázs atyával beszélgetünk ez alkalommal Szent Család vasárnapján arról, hogy miképpen fér össze az emberek életében a család és az Eukarisztia. Erősítik-e, gyengítik-e egymást? Balázs atya, mit gondolsz erről?
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen nagy bajban lennénk, hogyha az Eukarisztia család ellen hatna. Hiszen az Eukarisztia, mint Istennek minden ajándéka, az egységre irányul. És ennek az egységnek ezen a földön a legszebb képe, legszebb megvalósulása a család. Bizonyos szempontból mondhatjuk azt is, hogy a legnehezebb terepe a család. És a mai vasárnapon pont azt ünnepeljük, hogy Isten megajándékoz bennünket az egység ajándékával, ott is, ahol ez az egység egyáltalán nem könnyű, ott is, ahol ez az egység akár nagyon-nagyon nehéz is lehet. Itt tapasztaljuk meg, hogy az egységet nem mi csináljuk, nem mi hozzuk létre még a családunkban sem, hanem ajándékba kapjuk Istentől.
A mai szentleckében hallhatjuk Szent Pál apostolnak a szavait, aki irgalmasságra, szelídségre, jóságra és türelemre hív minket, és kiemeli azt, hogy viseljük el egymást, illetve bocsássunk meg egymásnak. Melyek ezek közül azok a legfontosabbak, vagy akár mondhatjuk-e, hogy ezek közül mind egyaránt fontos ahhoz, hogy egy harmonikus, szeretetteljes családi közösség meg tudjon maradni a maga teljességében?
Természetesen mindegyik fontos. Itt látszik, hogy Pál apostol nagyon-nagyon realista. Ugyan itt elsősorban nem családokhoz beszél, hanem az egész keresztény közösséghez, de itt is látszik az, hogy nem biztos, hogy mindig könnyű elviselni azt a másik embert, akivel éppenséggel együtt élünk. Vannak olyan pillanatok, amikor ez kifejezetten nagy-nagy kihívás. És itt Pál apostol nem arra hív meg bennünket, hogy fogcsikorgatva viseljük el egymást, és tegyünk úgy, mintha minden szép és minden jó lenne, amikor éppenséggel nem a harmóniát éljük meg, hanem pont azért teszi hozzá azt, hogy és bocsássatok meg egymásnak, mert mai világunkban nagyon sokszor az elvárások azok, amik teljesen tönkreteszik családjaink és más egyéb közösségeinknek az életét is. Amikor sok mindent várok el a másiktól, akár olyan dolgokat is, amiket az illető nem tud megtenni, és ebben a pillanatban rádöbbenek arra, hogy szinte, ha nem is fizikailag, de szavaimmal, gesztusaimmal, addig szorongatom a torkát, amíg olyan nem lesz, mint amilyennek én akarom. Hát ugye egy ilyen közegben nem nagyon jó élni, főleg akkor, amikor ez kölcsönösen van egymás felé. És ezért mondja Pál apostol, hogy bocsássunk meg egymásnak. És a megbocsátás az itt eredetileg azt jelenti, hogy engedjük el hát egymásnak a torkát, engedjük el azt, hogy a másik nem mindenben tud olyan lenni, mint amilyennek mi azt talán megálmodtuk, vagy szeretnénk, és vegyük észre, hogy Isten a másik emberben is egy nagy-nagy ajándékot adott nekünk. Egy olyan ajándékot, akiben fölragyog valami csodálatos Istennek a szeretetéből. Persze ez nem azt jelenti, hogy szülők ne nevelhetnék a gyerekeiket, ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lehetnének egy-egy családon belül teljesen jogos követelések, amiknek meg kell felelni, viszont az alaphozzáállás az az, hogy rácsodálkozunk arra, hogy a másik személy a sokkal több, mint amit mi el tudunk képzelni, mint amit mi meg tudunk valósítani. A másik személy mindig Istennek az ajándéka úgy, ahogyan van, és természetesen, ahogyan együtt élünk, úgy csiszolódunk, úgy formálódunk, és úgy válunk egyre inkább azzá, akinek Isten teremtett bennünket.
Ahogy a Szent Családot elképzeljük, az ugye alapvetően adott, hogy egy nagyon harmonikus, egymást szerető, támogató családi kapcsolatokat kialakító családról, egységről beszélhetünk. És pont az imént említetted, hogy az emberek személyenként egymással szemben tudnak elvárásokat támasztani. Viszont ha egy mai 21. századi magyar család, függetlenül attól most, hogy akár egészen keresztényi módon éli az életét, vagy pedig akár egészen ateista hozzáállással, de egy egészen normális családban próbálja menedzselni a mindennapjait. Lehet-e ez a fajta szent család kép, ez ugyanilyen elvárás magunkkal szemben, hogy ennek kéne megfelelnünk, ennek a harmóniának, ennek az ilyen isteni idélnek, aminek nyilván azért a mindennapokban, hát nehézkes megközelíteni is. Mit javasolsz a családoknak, hogy Szent Család vasárnapi alkalmából melyek lehetnek azok a lépések, amelyekkel ezt nem egyfajta ilyen tehernek érzik meg, hanem inkább egy erőt adó példaképnek, amiből igazán erőt tudnak meríteni?
Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy nézzünk rá a Szent Családra. És persze a Szent Családot szokták nagyon idillikusan ábrázolni, és biztos, hogy ők is megéltek idillikus pillanatokat, ahogyan minden egyes családban vannak ilyen idillikus pillanatok. De azért, ha megnézzük azt a néhány adatot, amit a Szent Családról tudunk, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy az ő életük az minden más, csak nem idilli. Nem tudom, melyik család képzeli el idillinek azt, hogy az elsőszülött gyerek egy barlangban vagy egy istálóban születik meg. Ez nem hiszem, hogy egy családi idill, akkor sem, hogyha a Betlehemet így szoktuk ábrázolni. Aztán, hogyha egy kicsikét visszább megyünk az időben, az, amikor Szent József fölismeri azt, hogy a szűzanya gyermeket vár, és nagyon jól tudja, hogy ez a gyermek nem tőle van, ez biztos, hogy nem egy idilli pillanat. Persze, Isten közbeavatkozik, és jelzi azt, hogy, hogy Mária nem félrelépett, hanem a Szentlélektől fogant, és Isten kifejezetten kéri Józsefet arra, hogy vegye el Máriát, és maradjon vele. Azután, hogyha kicsikét tovább tekintjük az ő történetüket, akkor Jézus születése után nem sokkal el kell menekülniük Egyiptomba. Ez az az időszak, amikor bármennyire is csúnyán hangzik, mondhatjuk azt, hogy Mária, József és a kis Jézus egy menekült család. Nem biztos, hogy feltétlenül megint az idéjeink közé tartozik ez a fajta kép. Azután, hogyha az utolsó kép, amit a Szent Családról látunk, az az, amikor a 12 éves Jézus ott marad Jeruzsálemben a templomban, amit mai magyar nyelvre úgy lehetne lefordítani, hogy a 12 éves kamasz Jézus megszökik a családjától. Megint nem biztos, hogy az a kép, amire mi azt mondjuk, hogy idilli. A Szent Családról több információnk nincsen, tehát olyan kép, ami olyan nagyon-nagyon idilli lenne, olyan pont nincsen a birtokunkban, megfestjük magunknak az elképzeléseinkben. Innen látjuk, hogy a Szent Család élete minden másképpen nem problémamentes, hanem egy olyan életmód, ahol igenis ott vannak a nehézségek, hatalmas nagy kihívások vannak, de a Szent Család attól lehet Szent Család, hogy újból és újból vissza tudnak térni Istenhez, és újból őrá tekintenek, és ő belőle merítenek erőt ahhoz, hogy ezeket az egyáltalán nem idilli pillanatokat tudják úgy megélni, és mondjuk így túlélni, hogy abból mindannyian jól jöhessenek ki. Például, amikor a 12 éves Jézus előkerül a templomban, akkor Mária meglehetősen kemény szavakkal fordul a kis Jézushoz, 12 éves Jézushoz, miért tetted ezt velünk? Jézus válaszol, hogy hát nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. Ebben egyrészt megnyilvánul Jézusnak a küldetéstudata, másrészt a kamasz fiúnak a daca. Viszont ezután Jézus elmegy Máriával és Józseffel haza, és engedelmeskedik és növekszik. Vagyis visszatér a családi életnek a keretébe, akkor is, hogyha tudja azt, hogy neki nem ez a legfőbb, akkor is, hogyha tudja, hogy hosszú távon nem ez lesz az ő feladata, hogy ebben a családban éljen, hanem egy másik küldetést fog majd teljesíteni. De pont azért, hogy ezt a küldetést teljesíthesse, ezért tér vissza Názáretbe a szüleivel együtt.
Ugyancsak Szent Pálnak a mai Szent Leckéjében, illetve a levelében olvashatjuk azt, hogy felszólítja a kolosszeieket, hogy Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Tekinthetünk-e így egy családra, ahogy keresztény testvéreinkre is egy test közösségeként, azon belül a családba is egy családra is egy kisebb közösségként, egy úgymond kisebb testre. Lehet-e így tekintenünk rá?
Nagyon jó látni azt, hogy Szent Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében a Krisztus teste kifejezést két dologra is alkalmazza, az egyik az eukarisztia, mint Krisztus teste, a másik pedig az egyházi közösség, mint Krisztus teste. És akkor, hogyha ugyanabból a kenyérből táplálkozunk, mondja Pál apostol, akkor ugyanazzá az egy kenyérré leszünk, itt is érvényes az a mondat, amit néha szoktak lebegtetni különböző gasztronómiai cégek, azzá leszel, amit eszel. Ha Krisztus testét vesszük magunkhoz, Krisztus testévé válunk, nem csak egyenként, hanem közösségileg is. Szent Ágostonnak van egy ilyen nagyon szép mondata, vegyétek, amik vagytok, legyetek azzá, amit vesztek, Krisztus teste. Így élhetjük meg családjainkban is azt az egységet, amit Krisztus ajándékoz nekünk az eukarisztiában.
És záró gondolatként egy egészen ikonikus idézetet hoztam Tolsztojtól, aki az Anna Kareninát kezdi így, kimondottan egy családokról szóló mondattal: a boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az. Azt gondolom, hogy Krisztus az, aki az eukarisztia révén minden boldogtalan családot képes a maga csodájának megfelelően annak erejével boldoggá tenni, függetlenül attól, hogy miért boldogtalan az a család, mindenkinek meg tudja adni az adott helyzetében azt, hogy mi az, amiben ő segítséget kaphat, és Krisztus az, akin keresztül igazán kaphatunk segítséget pont ezekben a boldogtalan helyzetekben is. Viszont az a kérdésem, hogy ezek az egymáshoz hasonlónak ítélt, Tolsztoj által hasonlónak ítélt boldog családok, hogy látod, miben hasonlóak? Tehát, hogyha ők az eukarisztia ereje által hasonlóak, mi az, amiben biztosan hasonlóak lehetnek ezek a boldog családok?
Boldog családok boldogsága azt hiszem, hogy abban a fölismerésben lehet, hogy a másik embert, akikkel egy családot alkotnak, illetve a család többi tagjait, tudják ajándékként, Isten ajándékaként szemlélni, és tudják azt a gazdagságot, amit kaptak, Isten ajándékaként szemlélni, és tudják azokat a nagyon nehéz időszakokat, amelyeket minden család át kell, hogy éljen, úgy megélni, hogy ebben meg tudnak erősödni, nem csak saját maguk egyénenként, hanem meg tudnak erősödni a család egységében is.
Akik a boldogságot szeretnék megélni, ők miben tudják azt megtapasztalni, akár Jézus és az eukarisztia ereje által, hogy mi az, ami úgymond biztosan várható, hogyha mi erre az eukarisztikus boldogságra törekszünk?
Hát ami egészen biztos, az az, hogy akkor, hogyha egy család fölismeri azt a logikát, ami ott van az eukarisztiában is, hogy Isten nekünk akarja adni magát az eukarisztiában és a másik emberben is, akikkel mondjuk egy családban vagyok, akkor ez lehet egy olyan boldogság forrása, amit soha nem fogunk elveszíteni.
Köszönöm szépen Csernai Balázs atyának a gondolatokat. További áldott Szent Család vasárnapot kívánok kedves hallgatóinknak, és boldog új évet! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hírek.
Márton Andrea szociológus a családi együttlétről.